Az országban 9-ként kezdte meg működését Nyíregyházán az áldozatsegítő szolgálat. Egy évvel ezelőtt. Ide azok fordulhatnak, akik valamilyen bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatai. Természetes, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, és előfordulhatnak anyagi nehézségek is. Az áldozatsegítő szolgálat ilyen esetben közvetlenül vagy közvetett módon is tud segítséget nyújtani, de ami a legfontosabb, tájékoztató segítő munkájuk ingyenesen vehető igénybe. Figyelnek az anonimitásra, ha kell, és gyorsan tudnak intézkedni. A Nyíregyházi Szolgálat egyéves munkájának összegzésére kértük vezető koordinátorát dr. Jászai Áront. Egy karácsonyi időszakon vagyunk túl, és azt szokták mondani, hogy ilyenkor felfokozott érzelmi állapotban sok minden történik, nem csak a jó, hanem a rossz is. És önök ugye az áldozat segítő szolgálat Nyíregyházán nyitva is tartott az ünnepi időszakban, tehát lehetett önökhöz fordulni. Voltak-e klienseik?
Ez egy olyan típusú feladat, ami nem szünetelhet. Az igazságügyi minisztérium is érezte ennek a felelősségét, és biztosította a feltételeket, hogy nyitva lehessünk. A bűncselekmények, amikkel zömében fordultak hozzánk, hát a legtöbb a vagyon elleni szabálysértés vagy bűncselekmény, a lopások volt kifosztás áldozata, aki hozzánk fordult, illetve nyilván az ünnepek nagyon sok feszültséggel járnak, és felerősítenek egyébként is meglévő problémákat. Így ebben az időszakban jellemző, hogy akár kapcsolati erőszak áldozatai, vagy zaklatás áldozatai fordulnak hozzánk. Ez most sem volt másképp, főleg így a karácsony előtt és után. Nyilván a szilveszteri időszak az már más jellegű áldozatokat is hozott nagy számban. Folyamatos volt a pszichológusi segítségnyújtás, és most visszautalva akár a zaklatás áldozataira, tehát közvetlen érzelmi támogatást kaphattak a központban érkezők, de volt, aki még nem tette meg a feljelentést, és igazából csak érdeklődött, hogy milyen lehetőségei vannak, vagy egyáltalán milyen következményekkel jár az, hogyha megteszi a feljelentést, félve attól, hogy a veszélyt jelentő személyben ez milyen érzéseket fog kelteni, és hogyan tud ez ellen védekezni, vagy felkészülni, és erre egyébként az áldozatsegítő központok egy nagyon jó felület, hiszen itt van idő megbeszélni és kibeszélni a problémákat.
Ez akkor azt jelenti, hogy tudnak már önökről, még akkor is, hogyha ugye pont decemberben volt egy éve, hogy megnyitott Nyíregyházán is az áldozatsegítő szolgálat.
Valószínűleg ez is közrejátszhat, hogy valahol hallotta az áldozat, hogy ilyen lehetőség van, de működnek hivatalos csatornák is. Az áldozatsegítő központok azok nem önmagában állnak, hanem egy rendszer része és egy meglévő rendszer kiegészítéseképpen jöttek létre ugye 2017-től folyamatosan. Tehát eddig is volt áldozatsegítés, 2006 óta működnek, hát most már a kormányhivatalokon belül az áldozatsegítő szolgálatok, akik ugye hatósági tevékenységet végeznek. A gyakorlat azt mutatta, hogy nyilván ez egy nagyon szükséges és fontos segítség, de itt a hatósági millióben nem biztos, hogy az érzelmi segítségnyújtásra akkor a hangsúlyt lehet fektetni, illetve az, hogy a problémát megfelelő mélységbe fel tudjuk tárni. Ezért hozták létre az áldozatsegítő központokat, amik szintén egy innovációt jelentenek a meglévő rendszerbe, mert eddig az áldozatnak, ha bűncselekményért valakit magától kellett segítséget kérni, elmenni a szolgálathoz, vagy a központokhoz, de 2021. január 1-je óta működik a rendőrség szakrendszerével egy informatikai online kapcsolat. Tehát aki kifejezetten nem tagadja meg az adatainak a továbbítását, annak az áldozatnak az adatait, illetve egy rövid kis tényállást átküld az áldozatsegítő központnak a rendőrség, hogy mi fölvegyük vele a kapcsolatot, és tájékoztathassuk a lehetőségekről. Tehát ez az ünnepek alatt is jellemző volt, meg egyébként is, hogy az elérési csatornáink az nagyon sokrétű. Tehát van egy ilyen hivatalos elérési csatorna. Sokszor az az áldozat akkor hall először erről a lehetőségről, ott a rendőrtől. Viszont van lehetőség arra, hogy akár az utcáról bejön.
És fordítva is működik? Tehát aki az utcáról bemegy önökhöz, és azt gondolja, hogy ő mondjuk egy lopás, rablás áldozata lett, akkor viszont ez rendőrségi ügy. Attól igen. Függetlenül, hogy ő áldozata ennek.
Hát tulajdonképpen a hivatalos csatorna fordított esetben nem ennyire automatikus, de a központoknak az is a jelentősége, ugye, hogy a bajba jutott honfitársaink tudjanak úgy fordulni segítségért, hogy mondjuk még nem tették meg a feljelentést. Tehát most igazából, ha valaki mondjuk egy mérgező kapcsolatban él, sokszor az erőszak vagy a zaklatás, amiben él, az nem mindig látványos. Ezért nagyon lassú az a folyamat sok esetben, amire felismeri valaki azt, hogy ő itt valójában áldozat is teljesen ki van szolgáltatva. Tehát nem egy partneri viszonyban él, hanem egy egyoldalú erőszakos viszonyban. Ekkor, ha bejön hozzánk, tehát még nem tett feljelentést, akkor itt igazából idézőjelben tét nélkül tudja elmondani a problémáját. Az első beszélgetés az mindig egy ilyen szükségletfelmérés. Tehát, hogy konkretizáljuk, hogy mi a probléma, és milyen kivezető utak vannak. Mi felajánljuk neki, és tulajdonképpen az áldozat választ. Azt is választhatja, hogy anonim szeretnék maradni, és majd később visszajövök. De sok esetben azt is választhatja, hogy nem akarok büntető eljárást, hanem polgári peres eljárással mondjuk megelőző távoltartást kér, itt a keresetlevelet segítünk megírni. De ha büntető eljárást vagy magánindítvánnyal szeretne élni, mert szömében akkor indul büntető eljárás ezekben az ügyekben, ha az áldozat kéri, akkor a feljelentés megfogalmazásában segítünk, illetve tájékoztatjuk, hogy mi várható a büntető eljárás további szakaszában.
De ez jó, hogy ezeket így elmondta, és tisztázódtak dolgok, de hogyha, tehát hogy nem biztos, hogy mindenki tud különbséget tenni hirtelennyiben, hogy most neki hová is kellene fordulnia, lehet, hogy éppen meglátta, hogy önök ott vannak, ugye a Nyíregyházen az Ungvársétányon is bement segítséget kér, de hogy a, mondjuk az ilyen rablásos, lopásos ügyekben tulajdon elleni szabálysértés áldozatairól beszélünk, őket át lehet irányítani a
természetesen, tehát mi napi kapcsolatban vagyunk, akár a megyei főkapitánysággal, akár a különböző városi kapitányságokkal, illetve a rendőrségen belül is működik egy áldozatvédelmi referensi hálózat. Tehát tulajdonképpen mi, ezért mondtam, hogy meglévő rendszer kiegészítései vagyunk, tehát itt szimbiózisban működik, hogyha valaki mondjuk egy kifosztás áldozataként hozzánk érkezik be először, akkor természetesen mi azonnal tudunk kapcsolatot teremteni a rendőrséggel, hogy ő megtesse a feljelentést, illetve ezután akkor a kormányhivatallal, ahol mondjuk azonnali pénzügyi segély kérelmet nyújt be nálunk. Tehát folyamatos a kommunikáció szervezetek között, az áldozatnak elég hozzánk bejönnie, amennyiben megvan a feljelentés, úgy akkor a kérelmeket már ott elő tudja terjeszteni. Ugye az azonnali pénzügyi segély szokott a legnagyobb segítség lenni ilyen kifosztásnál. Ugye ott az a krízis helyzet, hogy minden pénzemet ellopták, miből fogok megélni, miből fogom a rezsit fizetni, erre találták ki ezt a fajta segítséget, hogy akár élet és gyógyszer, lakhatás vagy utazási költségek fedezésére kérhesse az áldozat.
Gondolom, hogy van kapcsolatuk mondjuk a Vöröskereszttel és egyéb olyan szervezetekkel, amelyek mondjuk ilyen esetben tudnak nem csak az államilag megajánlott segítséget, nem csak ezt tudja megkapni az áldozat, hanem egyéb segítséget is, mondjuk ruházatot vagy élelmiszert esetleg.
Igen, ez természetesen így van. Most megint visszautalnék arra, hogy nem állunk egyedül, a központok szervezésénél próbálnak arra figyelni, hogy nyilván nem csak az állami áldozatsegítésben elérhető szolgáltatásokat tudják igénybe venni nálunk az áldozatok, hanem együttműködő partnereink útján. Ez lehet akár segélyszervezetek, egyházi és civil szereplők, tehát számtalan ilyen különböző profilú. Valaki a gyógyszerekben tud segíteni, valaki ruházat, élelem, van együttműködő partnerünk, aki átmeneti szállás vagy védett szállás, idézőjelben védett szálláshelyen történő elhelyezésben tud segíteni. Tehát tulajdonképpen úgy tekintek így az áldozatsegítő központra vagy funkciójában, úgy kell elképzelni, mintha ez egy ilyen híd lenne. Tehát ér valakit egy bűncselekmény, és nyilván nem vagyunk hétköznapi életünkben, erre nem vagyunk felkészülve, hogy milyen választ is adjunk erre. Ezért itt van egy olyan felület, ahol ha valaki bejön, akkor tulajdonképpen készen kapja, tölcsérként becsatornázzuk azokat a lehetőségeket, amikre ő jogosult. És nem kell 8-9 helyre elmenni, hanem elég egy helyre ide.
Elég tisztán megfogalmazza a célt, hogy az áldozatsegítő szolgálatoknak mi a feladatuk, ugye a bűncselekmény és a tulajdon elleni szabálysértés áldozatainak megsegítése érzelmi, lelki, anyagi vagy más problémák esetében, de én olvastam egy sportlétesítmény honlapján, teljesen véletlenül bukkantam rá, mást keresgettem, hogy ha a munkáltatói visszaélést tapasztal valaki, akkor ott letölthet egy nyomtatványt, és mondjuk azt benyújthatja. Ebben esetleg önök segítenek-e? Fordultak-e már önökhöz ilyen területen? Ugye ez is nevezhető egyfajta áldozatnak, hogyha valaki a munkahelyén szenved el ilyesmit.
Igen. Ezzel kapcsolatban is érkezett már hozzánk. Tehát volt olyan, aki nyilván a munkahelyi körülményeit nem tartotta biztonságosnak, vagy érte őt egy munkahelyi baleset, vagy egyszerűen azt érezte, hogy kizsákmányolják, tehát kizsákmányolás áldozatává válik valaki. Mi az áldozati időközpontban nem végzünk hatósági munkát. Hozzánk nem kell semmilyen nyomtatvány, teljesen ingyenesek a szolgáltatásaink. Itt egy ilyen jellegű bűncselekmény esetén a kormányhivatalokban működő jogi segítségnyújtó szolgálatokkal is kapcsolatban vagyunk. Tehát a legtöbb esetben ahhoz, hogy ezeket a problémákat tisztázni tudjuk, általában jogi tanácsadásra vagy jogi tanácsra van szüksége az áldozatoknak. Ezt is bizonyos esetekben ingyenesen, jogi tanácsot közvetlenül a központban is kaphat az áldozat. Az, hogy milyen lehetőségek vannak, ez a probléma súlyától és mélységétől is függ. Tehát most is, ahogy példákat mondtam, ez is elég széles, hogy most valakinek a munkavédelmi felszerelése hiányos, vagy pedig csicskáztatás áldozatává vált. Mert teljesen másképp kell akkor ehhez a problémához közelíteni. De azokban az esetekben, akik hozzánk fordultak, egyébként ez a két szélsőség volt. Tehát a kényszer munka áldozata az elmúlt egy évben számos alkalommal, illetve volt, akinek a munkaszerződése volt hiányos, vagy nem volt, tehát ő neki ez keltette fel a veszélyérzetét, és kért tőlünk segítséget. Ő például a jogi segítségnyújtó szolgálathoz ment, hogy szakjogászi segítséget kaphatott akár beadványszerkesztésre, akár csak tanácsadásra.
Nem olyan sok még ez az egy év, de lehet azt mondani, hogy széles a paletta az áldozattípusok tekintetében, tehát sokféle bűncselekmény áldozatai fordultak önökhöz, olyanok, amelyekről nap mint nap lehet hallani.
Igen, tehát az elmúlt egy év tapasztalata az, hogy az előző év, vagy ha azt az évet tekintjük, ahol még ilyen központ nem működött, vagy az áldozatok közvetlen elérése nem működött, ahhoz képest robbanásszerű volt az elmúlt egy év az áldozat elérés tekintetében. Akár a közvetlen elérés a rendőrséggel is azt eredményezte, hogy szinte minden szándékos személy elleni erőszakos bűncselekmény a látókörünkbe került, illetve a tulajdon elleni szabálysértések miatt a vagyon elleni bűncselekmények is jelentősek, de ugyanígy számtalan csalás, tehát akár a mindenki számára, vagy bízom benne, hogy mindenki számára most már ismert unokázós csalók, illetve akár ezek az online vásárlások közben elkövetett csalások áldozatai is szép számban jelentkeztek, valamint hát a kapcsolati erőszak áldozata jó módon, hogy a pszichológusunk a mai napig rendszeres kapcsolatban van olyan áldozatokkal, akik még benne élnek, és az ő érzelmi megerősítése van folyamatban, hogy meg tudja tenni az első lépést, illetve az első lépés az egy nagyon hosszú úton, a kivezető úton tett első lépés. A felkészítése zajlik, hogy oda már ne vétlenül lépjen rá, hanem felvértezve.
Voltak-e lakói a patrónus szobának?
Igen, nyilván jellegén és kialakításánál fogva alkalmas arra, hogy nagyon rövid ideig ott valaki tartózkodjon, de ez csak hivatali időben. Tehát általában, hogyha volt már olyan akár kényszer munka áldozata, akár emberkereskedelem áldozata, akit kimenekített a rendőrség, és úgy került a központhoz, akkor őt védett szálláshelyen helyeztük el, de az igazából egy rövid idő alatt megoldódik. Tehát ott tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ha megérkezik az áldozat, hogy ő már nem mehet haza is, és nem tudjuk hol elhelyezni, akkor akár az azonnali pénzügyi segély lakhatásra, hogyha olyan állapotban van érzelmileg, hogy önállóan tud egy albérletet, vagy csak egy pár napra egy szobát, akkor azonnali pénzügyi segéllyel tudunk segíteni, hogyha olyan jellegű a bűncselekmény, hogy az szolgálna az érdekét, hogy lehető legmesszebb kerüljön attól a helytől, ahol ő áldozattá vált, akkor együttműködő partnereink útján védett szálláshelyen helyezzük el, illetve az odajutáshoz, az utazásra, az azonnali pénzügyi segélyen keresztül tudunk segítséget nyújtani. Tehát olyan még nem volt, hogy így hivatali időn belül ne oldódjon meg egy ilyen probléma.
Gyerekek kerültek el látótérbe?
Igen, tehát sajnos azt kell mondanom, hogy egyre több, tehát nem tudom azt mondani, hogy ritka lenne az az eset, hogy kortárs bántalmazás áldozatai fordulnak hozzánk, illetve emellett akár a szexuális célú bűncselekmények áldozataiként is érkeztek kiskorú gyermekek. Az ő esetükben ugye fontos azt megjegyezni, megint csak azt kihangsúlyozva, hogy mint egy rendszer szerves részei vagyunk, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a tagja az áldozatsegítő központ, tehát nekünk is kötelezettségünk az, hogy ilyen esetben ugye a szakhatóságok felé jelezzük ezt a problémát. Együttműködünk a családsegítő szolgálatokkal, hogyha egy kiskorú problémájáról tudomásunkra jut, hát nyilván attól függ, hogy milyen állapotban van az ő ügye, de mindig fölvesszük a kapcsolatot, esetleg ha van ennek valamilyen előzménye, akkor a családsegítő szolgálattal, vagy a gyámhatósággal, vagy a rendőrséggel, tehát nagyon alaposan körüljárjuk, tehát nyilván kiskorú gyermek érdeke az mindent felülír, tehát ez nálunk elsőbséget élvez.
És ki viszi be a gyereket? Ki fogja kézen, hogy segítséget
kérjen?
Ez is
nagyon változó, mert volt már olyan tinédzser, szülők közti konfliktus volt az, amit ő nehezen viselt, és ott tulajdonképpen az érzelmi segítségnyújtás volt neki a fontos. De előfordult olyan, hogy valamelyik szülővel érkezett, de volt, hogy iskolai szociális munkás jelezte nekünk a kortárs bántalmazást, a szülők sem voltak mindig ezzel tisztában. Ott ez volt a feladat, hogy úgy hozzányúlni ehhez az ügyhöz, tehát nyilván ez mindenkinek a nagyon személyes magánügye, tehát nagyon nehezek ezek az ügyek abból a szempontból, hogy ne sérüljön, vagy ne legyen nagyobb a sérülés, ne tetézzük a bajt, mert sok esetben ugye az áldozatok szégyellik azt, hogy esetleg kortárs bántalmazás áldozataivá váltak, illetve sok esetben magukat is, tehát megtalálják azokat az indító okokat, hogy hát persze egyébként rászolgáltam erre, és sok esetben a szülők előtt is próbálják ezt elfedni és titkolni, úgyhogy nagyon változatos volt az elmúlt egy évben, hogy kerültek hozzánk az ügyek. Minden esetre nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy nyitott szemmel járjunk, mert nagyon érzékeny és sérülékeny korban történnek ezek a bántalmazások, és itt nem feltétlenül kell erőszakra gondolni. Tehát több olyan áldozatunk volt, akik igazából mondjuk farsangi mulatságon vagy házi bulin készültek közös képek, ami nem feltétlenül volt szexuális tartalmú vagy erotikus tartalmú, elég volt az, hogy esetleg bohóckodás vagy mégis valamilyen kiszolgáltatott állapotban ábrázolt az áldozatot, és utána ezzel visszaéltek. Vagy valaki önszántából küld képet magáról. És nyilván, amikor ezek az ügyek elfajulnak, ott a szülő előtt sem meri ezt fölvállalni, illetve érzi azt, hogy ezt valahol ő a saját közrehatásával okozta ezt, de mi próbáljuk az áldozatokba erősíteni az, hogy egy ilyen helyzet is visszaél és kialakul, ezért ne hibáztassák magukat, vagy ebből az áldozati szerepükből minél hamarabb kisegítsük őket, akár a szülőkkel együttműködve, illetve hát pszichológusi segítséggel.
Ha jól láttam, akkor az a szlogenjük, hogy merjünk segítséget kérni. És akkor itt most adjuk meg a lehetőségét annak, hogy aki hallgatja a mi beszélgetésünket, és problémája van, úgy érzi, hogy ő egy áldozat, akkor hová fordulhat Nyíregyháza tekintetében?
Mindenkit arra biztatok, hogy merjünk segítséget kérni. A szlogen egyébként a Van segítség. Működik egy 24 órában elérhető áldozatsegítő vonal. Ez minden nap hívható ingyenesen bármilyen hálózatról. Ez a 0680-225-225. Tehát bármikor valakinek kérdése van, vagy érzelmileg úgy érzi, hogy most segítségre van szükség, akkor nyugodtan tudja ezt a számot is hívni, itt azonnal fölveszi egy áldozatsegítő ügyintéző, és tud tájékoztatást adni és segítséget nyújtani. Aki személyesen szeretne, vagy akár telefonon, a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ az Ungvár sétány 3 szám alatt található. A telefonszámunk a 0642-896-260-as telefonszám. És hát igazából munkanapokon vagyunk nyitva, hétfőtől csütörtökig 8 órától 5 óráig, és pénteken pedig 8 órától 2 óráig. Vagy kereshetnek minket e-mailen, ez az ask@nyiregyhaza.im.gov.hu, illetve közösségi médiában is jelen vagyunk, ugye van Facebook oldal, vagy van a vansegítség.hu, mint honlap, nagyon informatív, akár gyakran ismételt kérdések, vagy a minisztérium által készített hétköznapi történetek videó podcast sorozat, ahol mondjuk nem feltétlenül az áldozatoknak, hanem az átlag embereknek az, hogy felismerjük azt, hogy mellettünk az embertársunk esetleg milyen problémától szenved, és hogyan tudunk neki segíteni, vagy hogyan tudjuk eljuttatni ahhoz a szervezethez, aki majd segít neki. Tehát nagyon informatív a honlap is.
Az országban 9-ként kezdte meg működését Nyíregyházán az áldozatsegítő szolgálat egy évvel ezelőtt. A szolgálat vezető koordinátorával, dr. Jászai Áronnal beszélgettünk. Van segítség, elég ennyit beütni a keresőbe, ha valaki szükségét látja.